Füles bagolyolvasó, William Somerset Maugham, egy távoli gyarmaton, Masterson. Colombóból elindulva még eszem ágában se volt, hogy Kentungba menjek, de a hajón találkoztam egy emberrel, aki elmesélte, hogy 5 évig élt ott. A városban, mondta, 5 naponként jelentős vásárt tartanak, amelyre egy 1,5 tucat tartományból tódulnak a benszülöttek, 50 különböző törzs tagjai. Kentungot sötéten tündöklő pagodáival valami oly távoliság lengi körül, amely a békére áhítozó lelket megszabadítja szorongásaitól. Az összes város közt, mondta az ismerősöm, ott élne legszívesebben. Megkérdeztem tőle, mit nyújt a város, mire azt felelte, kielégülést. Magas, fekete férfi volt, tartózkodó modorú, mint általában azok, akik valami isten háta mögötti helyen sokáig éltek egyedül. Az e fajta emberek mások társaságában kissé nyugtalanok. A hajó dohányzójában, vagy a klubbárjában ugyan beszédesek és jókedvűek, a többiekkel együtt adomáznak, tréfálkoznak, solykor szívesen mesélnek szokatlan élményeikről is, de valamit, úgy tűnik, mindig elhallgatnak. Valamiféle második életet élnek, amit senkivel meg nem osztanak, s befelé forduló tekintetük arról tanúskodik, hogy valójában csak ennek a rejtett életnek tulajdonítanak fontosságot. Szemük hébe-hóba elárulja, mennyire hunyják azt a társaságot, amelybe a véletlen, vagy a félelem, nehogy különcnek látszanak, néhány percre belesodorta őket. Ilyenkor, úgy látszik, visszavágyódnak valamilyen hőnszeretett hely egy hangú magányába, ahol újból egyedül lehetnek azzal a valósággal, amelyre rábukkantak. Ennek a férfinak, akibe a hajón belebotlottam, inkább a viselkedése, sem mint az elbeszélése késztetett arra, hogy nekivágjak és átutazzam a santartományokon. A felső burmai vasúti végállomástól a sziámi végállomásig, ahonnan aztán tovább utazhatom Bangkokba, 6-700 mérföldet kellett megtennem. Jótét lelkek mindent elkövettek, hogy megkönnyítsék számomra e kirándulást, s a taungyi helytartó táviratozott nekem, hogy összvérekről és pónikról már gondoskodott, megérkezésemkor rendelkezésemre fognak állni. Rangomban megvettem mindazt, amire szükségem lehetett. Összehajtható székeket, egy asztalt, vízszűrőt, lámpákat, s mit tudom én, még mi mindent. Felültem a Mandalajbőlt haziba tartó vonatra. Úgy terveztem, hogy haziból bérelt autóval megyek tovább Taungyiba. A Mandalai klubban megismerkedtem egy férfival, akit haziban lakott. Meghívott, hogy mielőtt onnan tovább utaznék, röncsöljek vele, így nevezik azt a kellemes burmai étkezést, amely a reggeli és a röncs keveréke. A férfit Mastersonnak hívták. 30-35 év körüli, nyájas, barátságos arcú, szép, sötét szemű férfi volt. Göndör, fekete haja itt-ott már őszült. Rendkívül zengzetes hangon, igen lassan beszélt, s ez miért nem, bizalmat ébresztett iránta. Úgy éreztem, ha valaki ennyi időt vesz magának, hogy elmondja mondani valóját, s ha meglelte azt a ráérős világot, ahol meghallgatják, bizonyára olyan tulajdonságai vannak, amelyek rokonszenvessé teszik. Az emberi szeretetre méltóságot magától értetődőnek tartotta, ami, gondolom, csak abból fakadhatott, hogy ő maga is szeretetre méltó volt. Igen jó humorérzékkel rendelkezett, persze a gyors szúrás és védéskészsége nélkül, de társalgásába kellemes gunyorosság vegyült. Ahhoz a megnyerő embertípushoz tartozott, amely az életeseményeit józan ésszel szemléli, és így kissé nevetséges színben látja őket. Üzleti ügyei miatt az év jó részében felleutazgatott Burmában, s ezeknek az utazásoknak a során rákapott a műtárgyak gyűjtésére. Minden megtakarított pénzét, mesélte, burmai régiségek vásárlására költi, s elsősorban azért hívott meg röncsre, hogy ezeket megnézhessem. A vonat korán reggel futott be az állomásra. Masterson előre figyelmeztetett, hogy nem jöhet ki elém, mert akkor még az irodájában kell lennie, de 10-kor röncsölünk, mondta. Úgyhogy mihelyt elintéztem teendőimet a városban, menjek el hozzá. Érezze otthon magát, mondta, s ha inni akar valamit, szóljon a bojnak. Én is ott leszek, mihelyt végzek a munkámmal. Találtam egy garást, s megállapodtam a nagyon rozzant Ford tulajdonosával, hogy a podgyászommal együtt elvisz Taungyiba. Ott hagytam madraszi szolgámat, nézzen utána, hogy mindent, amit csak lehet, berakjanak a kocsiba, ami pedig nem fér be, kötözzék a hátsóra, magam meg elsétáltam Masterson házához. Takaros kis bungaló volt, magas fákkal szegélyezett úton, akkor a reggeli napsütésben csinosnak, otthonosnak látszott. Ahogy felmentem a lépcsőn, Masterson hangos szóval üdvözölt. Korábban végeztem az irodában, mint gondoltam, még lesz időnk, hogy röncselőt megmutassam a dolgaimat. Mit iszik? Sajnos csak fiskit és szódat tudok adni. Nem korai egy kisé, de igen, Csak hogy a házi rend értelmében senki sem lépheti át a küszöböt anélkül, hogy ne inna egyet. Hát akkor nem tehetek egyebet, mint hogy alávetem magam a házi rendnek. Kiáltott a bojnak, s egy perc múlva egy tisztán, rendesen öltözött burmai jött be friss kis üveggel, szifonnal meg poharakkal. Leültem, s körülnéztem a szobában. Odakint már ilyen korán reggel is tűzött a nap, s így behúzták a zsalukat. Az izzó utcai ragyogás után idebent kellemesen enyhe fény és hűvösség fogadott. A szobában kényelmes nátszékek álltak, a falakon vízfestmények, angol tájképek fügtek. Kisé modorosak, régi módiak voltak, valószínűleg házigazdám vén kisasszony nagynénje festhette őket fiatal korában. Kettő közülük egy előttem ismeretlen székes egy házat ábrázolt, kettő-három egy rózsakertet, egy pedig egy végyörgy korabeli házat. Amikor Masterson észrevette, hogy a tekintetem egy pillanatra megpihenek éppen, megszólalt, ez az helten a mi házunk. Maga tehát odavalósi, aztán kis gyűjteményét vettem szemügyre. A szobát zsúfolásig megtöltötték Buddhának, vagy Buddha tanítványainak bronz és faszobrocskái, a legkülönbözőbb alakú dobozok, tálak, mindenféle csecsebecsék, s noha túlságosan is sok volt belőlük, az ízléses elrendezés folytán mégis kellemes hatást keltettek. Sakadt köztük néhány gyönyörű darab is. Házigazdám büszkén mutogatta őket, elmesélte, hogyan kaparintotta meg ezt, vagy azt a darabot, miként kutatott fel egy másikat, amelyről hallott, milyen furfanggal vette rá vonakodó tulajdonosát, hogy megváljon tőle. Nyájas szeme ragyogott, ahogy egy-egy nagyszerű fogásról beszélt, és sötéten szikrázott, amikor kikelt egy pimasz kereskedő ellen, aki ahelyett, hogy elfogadta volna a tisztességes árat, amit ő egy bronztálért kínált, elvitte. A szobában mindenféle virágok díszelektek, s így Masterson lakása nem volt olyan sivár, mint a legtöbb keleten élő aglegényi. Nagyon kényelmesen lakik itt, jegyeztem meg. Futó pillantást vetett a szobára. Korábban csak ugyanígy volt. Most már nem annyira. Nem értettem, mire céloz. Ekkor egy hosszúkás alakú, aranyozott fadobozt tett elém, az a fajta üvegmozaik díszítette, amit már a mandalai palotában is megcsodáltam. De ehhez hasonlóan finom munkát még sehol sem láttam, s a berakás drága kőre emlékeztetető gazdagsága valóban már-már az olasz reneszánsz remek művű dísztárgyait idézte. Azt mondják, körülbelül 200 éves, jegyezte meg. Ilyen szépet már régóta nem csinálnak. A dobozt nyilvánvalóan a királyi palota számára készítették. Azon tűnődtem, vajon mire használták, s kiknek a kezén ment keresztül. Gyönyörű darab volt, s a belseje milyen, semmi különös, csak lakkozott. Kinyitotta, s láttam, hogy 3-4 bekeretezett fénykép van benne. Nem is tudtam, hogy ezek itt vannak, mondta. Lágy, zengő hangja most különösen csengett. Oldalról rápillantottam. Arcát a napbronzvörösre sütötte, most mégis láthatóan elvörösödött. Már ébbe akarta csukni a dobozt, amikor meggondolta magát. Kivett egy fényképet, és megmutatta nekem. Ezek közt a fiatal burmai lányok közt akadnak igen bájosak is, jegyezte meg. A fénykép fiatal lányt ábrázolt. Kissé elfogódottan állt a szokásos műtermi díszlet, a pagoda meg néhány pálmafa előtt. Ünneplő ruháját viselte, s hajában virág ékeskedett. A fényképezéstől szemmel láthatóan zavarban volt, de ajkán még így is félénk mosoly remegett, s komoly, nagy szeme huncutul csillogott. Nagyon kis termetű, s nagyon karcsú lány volt. Bűbájos teremtés, mondtam. Masterson erre egy másik fényképet vett elő. Ezen a lány széken ült, karján csecsemővel, mellette még egy gyerek, aki kezét félénken a lány térdére fektette. A gyerek ilyett arccal bámult maga elé, sehogy se értette, mit akarhat az a masinas mögötte az az ember, aki fejét fekete kendő alá dugja. Ezek az ő gyerekei? Kérdeztem, és az enyém? Felelte. Ebben a pillanatban bejött a boly, s jelentette, hogy a röncsel készült. Átmentünk az ebédlőbe, s leültünk. Nem tudom, mit kap majd enni. Mióta ez a lány elment, a házban minden a feje tetején áll. Becsületes, vörös képére morcos kifejezés ült ki. Nem tudtam, mit válaszoljak. Akármit kapok, jó étvágyjal megeszem, olyan éhes vagyok. Próbálkoztam. Masterson semmit se szólt. Egy-egy tányér híg zapkását tettek elénk. Tejet és cukrot vettem. Masterson egy-két kanállal levett, majd félretolt a tányérját. Jobb lett volna, ha nem nézem meg azokat a nyomorult fényképeket. Tört ki belőle. Szándékosan tettem félre őket. Nem akartam kíváncsiskodni, kiszedni házigazdámból olyasféle bizalmas dolgokat, amelyeket magától nem kíván elmondani, de nem akartam közömbösnek sem mutatkozni, s ezzel megakadályozni, hogy elmondja azt, ami a szívét nyomja. Gyakran megesett már velem, hogy valaki dzsungelbeli magányos őrhelyén, vagy egy nyüzsgő kínai város közepén egy magában álló, rideg, fényes házban olyan történeteket mondott el magáról, amit még bizonyára soha egy teremtett léleknek sem esélt el. Hisz én csak amolyan futó ismerős voltam, akit addig sose látott, s többé nem is fog látni, vándor, aki egy pillanatra felbukkant egy hangú életében, s akinek valamilyen mohóvágy ösztönzésére feltárta szívét. Ilyen módon néha egyetlen éjszaka folyamán, egy-két szódás üveg és egy flaska fiski mellett, midőn az ellenséges, kifürkészhetetlen világ kívül esik az acetilén lámpa körén, többet tudtam meg egy emberről, mintha 10 év óta ismertem volna. Az, akit érdekel az emberi lélek, épp az efféle vallomásban leli meg az utazgatás egyik nagy gyönyörűségét. S az ilyen emberek búcsúzáskor, mert hát a vándornak jókor fel kell kelnie, néha megjegyzik, attól félek, halálra huntattam ezzel a sok ostobasággal. 6 hónap óta összesen nem beszéltem annyit, mint ma, de jól esett kissé kiönteni a szívemet. A szolga elvitte az apkásás tányérokat, s egy-egy darab fehér húsú halat tett elénk. Nem volt valami meleg. Szörnyű ez a hal, ugye? Kérdezte Masterson. Az édesvízi halak közül csak a pisztrángot szeretem. Ezt csak úgy lehet megenni, ha az ember bőven önt rá vorcester mártást. És öntött is rá jócskán, majd felém tolta az üveget. Remek házi asszony volt ez az én leánykám, amíg itt élt, minden jóval elhalmozott. Egy negyed órán belül kitette volna a szakács szűrét, ha ilyen vacakot főz. Rám mosolygott, s most láttam csak, milyen kedves a mosolya. Rendkívül nyájas kifejezést adott az arcának. Mikor elváltunk, majd meghasadt a szívem. Most már nyilvánvaló volt, hogy szeretné elmesélni bánatát, s így habozás nélkül feltettem az ösztönző kérdést. Összevesztek? Nem. Azt nem mondhatnám. 5 évig élt velem, s ez alatt egyetlen szóváltás sem volt köztünk. Jobbkedélyű teremtést el se lehetett képzelni. Semmi se hozta ki a sodrából. Mindig vidám volt, mint egy dalos madárka. Nem lehetett ránézni anélkül, hogy ne mosolygott volna vissza. Mindig boldog volt. S miért ne lett volna, hisz igen-igen jól bántam vele. Ebben bizonyos vagyok. Jegyeztem meg. A házúrnője volt. Mindent megadtam neki, amit csak kívánt. Talán, ha rosszabb lettem volna hozzá, nem hagyott volna itt. Erre, sajnos, már csak azzal a közhelyjel válaszolhatok, hogy a nők kiszámíthatatlanok. Rosszalló pillantást vetett rám, és a szemében felcsillanó mosolyhoz egy kis félszegség vegyült. Nagyon untatná, ha elmesélném a történetet? Dehogy is. Nos, egy szép napon megláttam az utcán, s nagyon megtetszett, hisz látta a fényképét, bár az életben sokkal szebb. Tám butaság egy burmai lányról ilyesmit mondani, de olyan volt, mint egy rózsabimbó. Persze nem mint egy angol rózsabimbó, ahhoz épp oly kevéssé hasonlított, mint az üvegvirágok azon a dobozon, amit mutattam magának, az igazi virágokhoz. De olyan volt, mint valami keleti kertben nőtt, különös, egzotikus virág. Nem is tudom, hogyan fejezzem ki magamat. Azt hiszem, értem, mit akar mondani. Mosolyogtam. 2-3-szor is láttam az utcán, s megtudtam, hol lakik. Elküldtem a szolgámat, hogy tudakozódjék felőle, s az azzal jött vissza, hogy a szülei szívesen nekem adják a lányt, ha meg tudunk állapodni. Nem akartam alkudozni, s így pillanatokon belül elintéztük a dolgot. Családja az esemény megünneplésére nagy lakomát csapott, s a lány hozzám költözött. Persze minden szempontból úgy bántam vele, mintha a feleségem volna. Ő lett a házúrnője. A szolgáknak megmondtam, engedelmeskedjenek neki, s aki ellen kifogása lesz, az tüstént szedheti a sátorfáját. Egyesek, tudja, a lányokat a szolgák szállásán tartják, s ha aztán üzleti útra mennek, a lánynak komiszra fordul a sora. Szerintem ez ronda eljárás. Ha az ember együtt él egy lányjal, legalább arról gondoskodjék, hogy jó dolga legyen. A szerencse fiának éreztem magam, és olyan boldog voltam, hogy madarat lehetett volna fogadni velem. Keze alatt csak úgy ragyogott a ház. Pénzt takarított meg nekem. Törmére nézett a szolgáknak, nehogy meglopjanak. Megtanítottam bridgezni, s akár hiszi, akár nem, kitűnően játszott. És szeretett játszani, nagyon. Ha vendégek jöttek, egy hercegnő se fogadhatta volna őket különbül. Ezeknek a burmaiaknak, tudja, bámulatos a modoruk. Néha egyenesen nevetnem kellett, milyen magabiztosan fogadja a vendégeimet. Átutazó állami tisztviselőket, meg katonákat. Ha egyik-másik tisztecske félszegnek mutatkozott, ő egy-kettőre feloldotta a feszélyezettségét. Sosem viselkedett tapintatlanul, vagy tolakodón, de mindig a helyén volt, s mindentől letelhetőt megtett, hogy ne legyen semmi zökkenő, s hogy mindenki jól érezze magát. S mondok magának valamit, Rangón és Hamó közt nem akadt senki, aki olyan jó koktélt tudott volna keverni, mint ő. Mindenki azt mondogatta, hogy a szerencse gyermeke vagyok. S bizonyára igazuk volt. Vetettem közbe. Feltálalták a curlit. Tányéromra raktam egy halomrist, vettem a csirkéből, majd a 10-12 féle fűszerből kiválasztottam, amire gusztusom támadt. A curli igen ízletes volt. Aztán jöttek a kicsinyek, 3 év alatt 3, de az egyik 6 hetes korában meghalt. A másik 2 láthatta a fényképeken. Fura kis figurák, ugye? Szeretik ön a gyerekeket? Igen, a pólyás babák iránt különös, már-már természetellenes érzelmekkel viseltetem. Én ezt nem mondhatnám el magamról. Még a tulajdon gyermekeimet se nagyon szerettem. Gyakran tűnődtem rajta, vajon nem arra mutat-e ez, hogy hitvány alak vagyok? Nem hinném. Szerintem a gyerekek iránti szeretet sokszor nem egyéb hivatalos póznál. Egyébként az az érzésem, hogy a gyerek számára is jobb, ha nem terhelik túlságosan sok szülői szeretettel. A lány aztán arra kért, vegyem el feleségül, törvényesen, angol módra. Először tréfának fogtam fel a dolgot. Nem tudtam elképzelni, egyáltalán hogyan is jutott ilyesmi az eszébe. Azt hittem, puszta szeszély, s megajándékoztam egy aranykarkötővel, hogy elhallgattassam. De nem volt szeszély, egészen komolyan gondolta. Megmondtam, hogy ez lehetetlen. De hát tudja, milyenek a nők, ha egyszer fejükbe vesznek valamit, nem hagynak nyugtot az embernek. Hízelgett, duzzogott, sírt, a jó szívemre appellált, valahányszor felöntötte magaratra, megpróbált ígéretet kicsikarni belőlem, igyekezett kihasználni szerelmetes hangulataimat, s amikor egyszer megbetegedett, csak nem levett a lábamról. Úgy figyelte minden mozdulatomat, mint a tőzsdeügynök a piacot, s tudtam, bármilyen természetesen viselkedik is, bármennyire elfoglalják más dolgok, örökké éberen azt lesi, hogy egy óvatlan pillanatban lecsaphasson rám, s keresztül vigye akaratát. Mastersson a maga lassú, őszinte mosolyával megint rám pillantott. A nők, azt hiszem, az egész világon többé-kevésbé egyformák, mondta. Valószínűleg, válaszoltam. Azt az egyet sose tudtam megérteni, mióta talál a nő abban, ha olyasmire kényszerítheti a férfit, amit a saját jó szántából nem akar megtenni. Még azt is szívesebben veszi, ha a férfi meggyőződése ellenére cselekszik, mint hogy ne tegye meg, amit kér tőle. Nem értem, a nőnek mi öröme van ebben. A diadal öröme, az akarata ellenére meggyőzött férfitán továbbra is kitart a véleménye mellett, de ez a nőt már nem érdekli. Az a fő, hogy diadalmaskodott. Megmutatta, milyen hatalma van. Mastersson vállat vont, egy csésze teát kortyolgatott. Előbb-utóbb, mondta, elveszek egy angol lányt, s akkor kiteszem őt. Erre azt feleltem, hogy eszemágában sincs megházasodni. Ezt ő jobban tudja, mondta. S, ha nem is házasodnék meg, akkor is egy szép napon nyugalomba vonulok, s visszatérek Angliába. S akkor vele mi lesz? Így ment ez 1 évig. Nem hagytam magam. Ekkor azt mondta, ha nem veszem el feleségül, elmegy a gyerekekkel együtt. Ne tégy ilyen bolondot, kicsikém, mondtam neki. De erre azt felelte, ha most itt hagy, még férjhez mehet egy burmaihoz, de néhány év múlva már senkinek se fog kelleni. Csomagolni kezdett. Blöfnek tartottam a dolgot, s ezt meg is mondtam. Ha menni akarsz, mondtam, elmehetsz, de ha egyszer elmégy, ide többé vissza nem jöhetsz. Nem hittem, hogy itt hagyj egy ilyen házat, itt hagyja az ajándékokat, amiket adtam neki, meg amit még felcsípegetett, s visszamegy a családjához. Olyan szegények, mint a templom egere, de ő csak folytatta a csomagolást. Változatlanul kedvesen viselkedett velem, jókedvű volt és mosolygós. Ha vendégek jöttek, sitté szakáztak, ugyanolyan szívélyesen fogadta őket, mint máskor, reggel 2-ig bridgezett velünk. Nem akartam elhinni, hogy csak ugyan elmegy, de azért megijedtem. Nagyon szerettem őt, nagyon-nagyon kedves kis teremtés, de ha annyira szerette, miért nem vette el feleségül? Hisz azt mondja, hogy szerencsét csinált vele. Megmondom, ha elveszem, életem hátra levő részét Burmában kellett volna töltenem. Előbb-utóbb nyugalomba vonulok, s akkor hazamegyek a régi otthonomba, s ott élek majd. Nem akarom, hogy itt temessenek el, angol földben akarok nyugodni. Itt ugyan jól érzem magam, de nem szeretnék örökké itt élni. Nem is tudnék, Angliába vágyódom. Néha halálosan unom ezt a tűző napfényt, ezeket a rikító színeket. Vágyódom a szürke ég, a langyos esők, a vidéki szagok után. Mire hazamegyek, bogaras, kövér, öregedő férfi leszek, túl öreg ahhoz, hogy vadásszak, még ha meg is engedhetném magamnak. De majd horgászom, nem tigrist, hanem nyulat akarok lőni, s rendes pályán még fogok tudni golfozni. Persze kiestem a gyakorlatból. Azoknál, akik itt élték le az életüket, ez már így van, de a helybeli klubban azért csak eljátszogatom, elbeszélgetek a nyugdíjas indiai tisztviselőkkel. Angol vidéki városok szürke utcakövét akarom taposni, s arra vágyom, hogy kiveszekedhessem magam a mészárossal, mert előző nap rágós húst küldött, s antikváriumokban akarok böngészni. Azt szeretném, ha az utcán olyanok üdvözölnének, akik már gyerekkoromban ismertek. S arra vágyom, hogy a házam mögött fallal körülvett kertéim legyen, ahol rózsát nevelhetek. Ön mindezt, tudom, nagyon egyhangúnak, provinciálisnak és unalmasnak tartja, de az enyém mindig így éltek, s én is így szeretnék élni. Nevezze ezt álomnak, ha akarja, de nekem nincs egyebem, ez a mindenem a világon, s erről nem tudok lemondani. Egy pillanatnyi szünetet tartott, s a szemem közé nézett. Nagyon nagy bolondnak tart, nem. S aztán egy reggel oda jött hozzám, s azt mondta, hogy indul. Holmiát már kocsiba rakatta, de még akkor se akartam elhinni, hogy komolyan gondolja. Aztán a két gyereket riksába ültette, s bejött hozzám elbúcsúzni. Elsírta magát. Vízisten csak nem levett a lábamról. Megkérdeztem tőle, valóban el akar-e menni, mire azt felelte, igen, ha csak nem veszem el feleségül. Tagadólag ráztam a fejemet. Pedig kis híja, hogy be nem adtam a derekamat. Mi tagadás, én is elsírtam magam. Ekkor hangosan felzokogott, s kirohant a házból. Fél üveg fiskit benyakaltam, hogy kisé megnyugodjak. Mikor történt ez? 4 hónapja. Először azt hittem, visszajön majd, amikor úgy gondoltam, tán szégyei, hogy ő tegye meg az első lépést, üzentem a szolgámmal, ha akarja, visszaveszem. De nem akart visszajönni. Nélküle a házat szörnyű üresnek találtam. Eleinte azt hittem, majd megszokom, de miért, nem, még most is épp oly üresnek érzem. Nem is hittem volna, hogy ennyire szeretem ezt a lányt. De ha elvenné feleségül, visszajönne, ugye? Igen, ezt megmondta Avojnak. Néha azt kérdezem magamtól, érdemes-e egy álomért feláldozni a boldogságomat. Hisz csak álom, igaz? Furcsa, hogy egy sáros dűlőút emléke is visszatart, egy sáros dűlőúté, amelynek két oldalán magas a gyakpart húzódik, s föléje bükkfák hajolnak. A földből hűvös szagárat, még most is az orromban érzem. Nem hibáztatom őt, sőt egyenesen csodálom. S nem is gondoltam volna, hogy ilyen erős jellem. Néha már nagyon-nagyon szívesen beadnám a derekamat. Egy ideig szótlanul tűnődött. Azt hiszem, ha szeretne, meg is tenném. De persze, nem szívből szeret. Ezek a lányok, akik fehérekkel élnek, nem szeretik őket igazán. Az enyém talán kedvel engem, de ennél többet én sem mondhatok. Ön mit tenne a helyemben? De kedves barátom, mit mondhatok erre? Gondolja, hogy el tudná az álmát felejteni? Nem. Soha. Ebben a pillanatban beszóltak, hogy megjött a fordkocsi a madraszi szolgámmal. Masterson az órájára pillantott. Indulni akar, ugye? Nekem meg vissza kell mennem az irodámba. Sajnálom, hogy a magánügyeimmel untattam. Egyáltalán nem untatott? Válaszoltam. Kezet fogtunk. Feltettem a trópusi sisakomat. Ahogy a kocsi elindult, Masterson búcsút intett.